Szeretettel köszöntök mindenkit utolsó előtti előadásunkkal Jézus a Reformációban című sorozatunkon belül. Tehát ez az utolsó előtti előadásunk egy izgalmas téma, a predesztináció kérdéséről szól, de előtte szeretném megemlíteni, hogy jövő héten, amikor ugye az előadások közötti ellentétes péntek van, a húsvétre való tekintettel ezt most elhalasztjuk. Ellenben szombaton délután 5 órakor a gyülekezetünkben, a Szigeti József utca 14-ben várunk mindenkit szeretettel, egy kis húsvéti ünnepséget rendezünk, zenés szolgálatokkal fűszerezve, hogy így mondjam, és egy igehirdetése, igei gondolatokkal délután 5 órakor szombaton. Ezt pont én fogom tartani, úgyhogy hívom önöket szeretettel. A feltámadás szép témája lesz a kérdés, hogy mit jelent ez számunkra, és a húsvétnek az ünnepe, ez milyen fontos, a Biblia szemszögéből is. Jövő szombaton délután 5 órakor Szigeti József utca 14, és utána lévő héten lesz az utolsó előadásunk, az egyik legizgalmasabb témáról, a női és a férfi szerepköréről, a női és a férfi lét beteljesedéséről, a kommunikációzavarokról, szereptévesztésekről, és így tovább. És mivel önök is férfiak, illetve nők, mindannyiunkat izgat a téma. Ki tudja? Bízunk benne, hogy azért megmaradunk még ebben a két kategóriában. Kiválasztott, vagy kiválasztott? Ez a címe az előadásnak. Arra utal ez a cím, hogy vajon valakit Isten kiválaszt, vagy az embernek van szabad akarata arra, hogy ő válasszon. Nem mond ellent egymásnak ez a két állítás. És a predesztináció az eleve elrendelés, vagy előre elrendelés kérdése kerül ma előtérbe. Ez nagy kérdés, hogy vajon hogy van ez. Szeretném rögtön megemlíteni ennek a szónak a jelentését. Ez egy latin szó, megjegyzem, nincs benne a Bibliában, mivel a Bibliát nem latinul írták, hanem görögül, héberül és arámul. De ezt a latin szót használták arra a teológiai fogalomra, annak a megnevezésére, ami az előre elrendelést, eleve elrendelést tartalmazza, a predestinare igéből származik. Ez a kifejezés különben azonos jelentéssel bír a görög proorizo és a protézis újszövetségi kifejezésekkel, amelyeknek pontos fordításuk előre rendelkezni, tervezni, előre meghatározott végzés, rendelkezés. Tehát ez a címünknek, az előadásunk címünknek a jelentése, hogy pontosan értsük, hogy miről is van szó, és arra a nagy kérdésre ad választ ez a téma, hogy vajon van-e az emberi életben valami előre tervezés, gondoskodás, tudás Isten részéről, vagy minden véletlenül történik. Két ellentétes felfogás él a világban. Az egyik a fatalizmus. A végzett és az elkerülhetetlen sors határozza meg az emberi életet, és semmit sem tehetünk ez ellen. Jó néhány ilyen filmet láttam már én is, ahol úgy alakítja a sors, a fátum az eseményeket, hogy nem lehet kitérni előle. A másik ehhez kapcsolódó gondolat, mert a determinizmus, ugye a determináció, a meghatározottság szóból ered, minden tény és esemény szükségszerű, döntés csak egyféleképpen lehetséges, úgy, ahogyan a genetika törvényei és a környezeti hatások meghatározzák. A döntés folyamata nem, de az akarat szabadsága illúzió. Tehát nem szabad az ember. Ez az egyik nagy felfogás, ami azt tükrözi, hogy igazából nem vagyunk szabadok, és nincs szabad akarat. Előre meghatározott dolgokat kell megtennünk, ami meg van írva a genetikai állományunkban, illetve a sors könyvében, ami ilyen megfoghatatlan, végzetszerű. A másik felfogás, ami korunk egyik nagy eszméje, az egzisztencializmusból ered, és annak egyik kivetülése a nihilizmus. Hogy semminek semmi értelme, nincs semmi célja az életnek, sem rendeltetése, se gondviselés nincsen. Martin Heidegger azt mondta, hogy az az autentikus, hiteles emberi lét, hogyha az ember elfogadja azt, hogy az életnek nincs se értelme, se célja, és ennek ellenére mégis végigéli. Hát ez a két ellentétes végzet van. Most Ez a téma azt a nagy kérdést érinti, amit minden ember feltesz magában, hogy vajon van-e valami értelme vagy célja az életünknek, vajon az Isten sakfiguraként bánik-e velünk, vagy van szabad akaratunk, van-e szabad választásunk, és egyáltalán van-e gazdája a világnak, hogy a vak véletlen irányít mindent. Ezt különben az evolúció felfogásában ezt markánsan vallja a mai tudós világ és a világ nagy része, hogy statisztikai törvények vak véletlen irányítja, idézőjelben irányítja, mert nincs irányítás, csak véletlenszerű statisztikai törvények vannak. Ez olyan például, hogy mondjuk, ha 500 ezer falevelet én itt most lejtenék, nincs emberfi, aki ki tudná számolni, hogy ez a falevél hova fog esni, de hogyha 100 ezer levelet lejtek, az biztos, hogy itt egy kupasz levél lesz. Ugye? Na ez a statisztika. Hogy biztos, hogy azt meg lehet mondani, hogy egy kupasz levél lesz ott. Hát ennyiért, ebben az értelemben nem véletlen, de valójában az egyedik is leveleknek az útját, sorsát senki nem tudja meghatározni. És ez azért nagyon fontos, mert ez a mai világfelfogás alapvetően. Salvador L. Uria azt írja a Befejezetlen kísérlet című könyvében, hogy se oka, se célja, se értelme nincs ennek a világnak és az emberi létnek. Ezért nem mellékes a kérdés, hogy van a mi életünknek, a történelemnek, a világnak van-e értelme, célja, ismeri-e valaki a jövőt? Van-e isteni előre tervezés vagy rendelkezés? Van-e egyáltalán predesztináció? Három kérdést fogok feltenni az előadás folyamán, és ezen fogunk végigmenni. Van-e egyáltalán előre elrendelés, vagy eleve elrendelés, ez a első kérdés? Ha van, kettő, akkor mire vonatkozik? Harmadik, hogyan viszonyul az egyes emberek szabad akaratához? Ez a három kérdés, amit szeretnék feltenni. Ugye ez a kis ábra is jelzi azt, hogy van-e választás, vagy egy helyben topogunk, és csak illúzió a választás. Rögtön az első kérdésnél szeretném választ is megadni. A Biblia szerint van isteni előre tervezés és végzés. Nem egy, nem két, hanem sok helyen mondja el a Biblia az, hogy Isten előre a világ megalapítása óta például kiválasztott egyeseket, a világ megalapítása előtt megületett a bárány, és somó ilyen kifejezés van, hogy a világ megalapítása előtt, tehát Isten már a világ megalapítása előtt tud valamit, ami majd meg fog történni, és még azt is tudja, hogy kezdettől fogva látja a véget, hogy mi lesz a legvégső pont, mondjuk a földi történelemben. Ez egy hatalmas dolog, de itt látjuk az Ézsaiás könyve 46. fejezetében, azt mondja, emlékezzetek meg a messzerégi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több, Isten vagyok és nincs hozzám hasonlatos, ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amelyik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ez hatalmas kijelentés. Tehát Istennek van egy akarata, ő kezdettől fogva látja a véget, és ez nagyon fontos, mert ezek szerint van valamiféle végzés, van valamiféle tervezés, valamiféle rendelkezés Isten részéről a világ sorsára nézve, illetve majd meglátjuk, hogy a személyekre nézve is. A Cselekedetek könyve 15. fejezet 18. verse mondja, tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedetét. Hatalmas kijelentés. Képzeljük el, hogy milyen intelligenciája lehet Istennek, aki öröktől fogva minden cselekedetét, minden dolgát és velünk kapcsolatban is minden dolgát tudja előre. És mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, mondja az Efezusi levél első fejezet 11. verse. De a Biblia szerint van isteni előretervezés és végzés. És van személyre szabott gondviselés is, ezt is állítja a Biblia. Ézsaiás könyve 45. fejezet 11. verse azt mondja, így szól az Úr Izraelnek szentje és teremtője, kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reál. Azt mondja ezáltal az Isten, hogy ő gondoskodik minden egyes ember sorsáról, az ő fiairól, lányairól, gyermekeiről, és ő gondviselésével kíséri a sorsukat, életüket, és még azt is tudja, hogy milyen célja van rájuk nézve, mi a vég, amit szán az embernek, kívánatos véget akar nekünk adni. Jeremiás könyve 29. fejezet 11. verse mondja, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Rögtön, hogyha ezt mi elhisszük, akkor az a végtelen, szomorú, sötét kép, amit az egzisztencializmus fest, és a nihilizmus, és a determinizmus, és a fatalizmus, hogy se célja, se értelme, vagy szükségszerűen mi korlátokba vagyunk szorítva, és nem tudunk más tenni, mint amit a genetikánk, vagy a sorsunk, a fátumunk diktál, és nem vagyunk szabad lények. Itt Isten azt mondja, ő gondoskodik, rólunk, vigyázz ránk, bízzátok rám, azt mondja, én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, jót akar nekünk, békességnek és nem háborúságnak gondolata, és kívánatos véget akar nekünk adni. Ez már önmagában is egy hatalmas nagy üzenete a Bibliának, hogy van egy gondviselő Isten. Kettő, amit felvetettem kérdésként, mire vonatkozik a predesztináció és mit tartalmaz? Itt ennél a pontnál kell óhatatlanul beszélnünk Calvin Jánosról, aki a kettős predesztináció elvét állította fel, aki erről világosan és egyértelműen írt a maga elképzelése szerint, az Institúció második kötetében ír erről, de a magyar nyelven ebben a könyvben a keresztény vallás rendszere második kötetében ott van leírva a pontos adat, 207. oldalon található ez, amit most idézek. Azt írja, az eleve elrendelést, amellyel Isten némelyeket az élet reményébe fogad, másokat pedig az örök halálra szán, egyszerűen tagadni nem meri senki, ha azt akarja, hogy őt istenfélő embernek tartsák. Eleve elrendelésnek pedig az Isten azon örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjen minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma állapotra teremt mindenkit, hanem némelyeket az örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra rendelt már kezdettől fogva. Tehát elég félelmetes olvasni, ugye? Hogy Isten rendelt előre a világ megalapítása óta egyeseket örök életre, másokat pedig örök halálra, kárhozatra. Hogy úgy mondjam, ez akkora vitát indított el az ő korában is, és később is, hogy ennek nincs is vége. Zsinatokat hívtak össze a helyvéd hitvallás egyében, egymás közölcsönös kiátkozásai történtek, pont egy száz évvel a lutheri reformáció után Hollandiában volt egy ilyen zsinat, a Dorti zsinat, de ebben nem szeretnék belemenni, mert ez egy teológiai vita volt. A Bibliát nézzük mi meg, hogy mit tanít a Biblia. Minden esetre eléggé döbbenetes ezt olvasni, amit ő állít, de az ő eszméje az volt, és szeretném elmondani, megvilágítani, ugyanis erről a témáról, akiből olyan 10-12 oldalt írt Calvin, el is lehet olvasni, én is letöltöttem ezeket az oldalakat. Nagyon árnyaltan, sokoldalúan közelíti meg különben a kérdést, de ebben a dologban egyértelműen ő így foglal állást. És az ő eszméje, fő eszméje az, hogy minden az Isten dicsőségét szolgálja. És az ő dicsősége szenvedne csorbát, ha azt képzelnénk, hogy egyesek az ő mindenható akarata ellenére elvesznek. Szerinte az egyes ember akarata nem keresztezheti a mindenható Isten akaratát. Például, hogy egy ember az Isten akarata ellenére elvész, ha mégis ez történik, akkor valójában nem a mindenható isteni akarat hiúsul meg, hanem Isten akarja annak az embernek a kárhozatát. Mert mindenben csak az ő akarata érvényesülhet, vélekedik Calvin. Tehát ő azt mondta, hogy ha Istennek az az akarata, hogy mindenki megváltást nyerjen, és mindenki üdvözüljön, akkor annak így kell történnie. Mert az ő akarata, az megfelelbezhetetlen. És Isten akaratával szemben semmilyen ember, semmilyen lény nem szállhat szembe, mert ő végtelenül hatalmas, ő utolérhetetlen. És a probléma vele ezzel az, hogy ő az Isten hatalmát és mindenhatóságát a hatalom pozíciójából képzelte el, hasonlóan az emberi akarathoz, amely sokszor zsarnoki módon nyilvánul meg, és az jellemzi, hogy a saját akarata mellett nem enged más akaratot érvényhez jutni. És ezt így gondolta Istenről is. És ebben tévedett. És bármi áron végig kell, hogy vigye az akaratát, tehát, hogy elvesző emberek vannak, és vannak, mert a Biblia jelzi, hogy vannak, Káin, Júdás, hogy csak kettőt említsek, Ézsau, akkor Istennek ez akarata kell, hogy legyen. És az Isten dicsősége nem szenvedhet csorbát. Tehát ezt világosan kell látnunk, hogy ezt így gondolja. A Biblia viszont azt mondja, hogy az Isten mindenhatósága és hatalma, az ő tökéletes erkölcsi jelleme és végéremeltetlen bölcsessége felől kell megközelíteni. Az Isten mindenhatóságának alapja az ő tökéletes erkölcsi jelleme és végére mehetetlen bölcsességet. Tehát Isten nem cselekedhet olyat, ami az ő erkölcsi jellemével, az ő szeretetével, jóságával, irgalmával, igazságával ellentétes. A Biblia ezt állítja. És végére mehetetlen bölcsessége van, ami azt jelenti, hogy ő olyan megoldásokat is meg tud találni, és meg is talál, amiket ember ki nem tudna gondolni. Neki végére mehetetlen bölcsessége van, és hatalma, és ezt úgy tudja használni, hogy közben nem sérti meg az emberek szabad akaratát, nem robotoknak tekinti az embereket és az értelmes lényeket, az angyalokat sem, az embereket sem, semmilyen értelmes lény nem tekint robotnak vagy sakfigurának. Mindenkinek adott szabad választást, szabad akaratot, sátánnak is. És elfogadja azt, ha az Isten akaratával szemben cselekszik sátán is és mi is. És Isten a szabadsággal, mások emberek, más lények szabadságával az önmaga hatalmát korlátozza. És ezt ő elfogadja. Természetesen majd látni fogjuk, hogy viszont senki nem hírsíthatja meg ennek ellenére az Isten akaratát vagy végzését, mert ő úgy tudja összeszűrni a fonalakat, hogy abból értelmes, jó eredmény lesz. Isten annyira mindenható, hogyha egyesek az ő szabad választásukból nemet is mondanak a szándékára, ő az egész emberi történelemre és a megváltási tervre nézve akkor is ki tudja hozni azt a végcélt, amit akart és eltervezett. Mindenki szabad, senki sincs korlátozva, és ő mégis meg tudja valósítani a terveit, mégpedig maradéktalanul is. Ez az Isten bölcsessége. Ez az ő végére mehetetlen bölcsessége, és az ő tökéletes erkölcsi jelleme, és ennek összhangja. Calvin ezt nem tudta összefogni, de hát a Biblia ezt megteszi, és figyeljük meg, hogy mi az Isten akarata. Ez nagyon fontos. Azt mondja a Biblia, és azért tettem, írtam le több ige helyet is, és még jó néhány lehet leírni, hogy világosan és tisztán lássuk, amit a Biblia tanít erről. Az első Timóteushoz írt levél, második fejezet, negyedik verse azt mondja, aki azt akarja, mármint Isten, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Egyértelmű, világos beszél. Istennek nincs akarata arra nézve, hogy egyesek elvesztenek. Nincs akarata. Istennek, mert önmagának ellent mondana. Ha az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, akkor ennek ellent mondana, hogyha lenne egy olyan akarata, hogy egyesek ne üdvözüljön. Mert a minden benne van. És mindenki benne van. Tehát ez az egyetlen egy ige, megcáfolja, illetve hát helyreigazítja Calvinnak ezt a tévedését, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön. És amikor Jeruzsálemben ott volt, Máté evangélium a 23. fejezetében, és rátekintett Jeruzsálemre, és sírt, akkor azt mondta, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéjét szárnya alá, és te nem akartad. Isten akart valamit, és az ember nem akart valamit. És joga volt nem akarni. És nekünk is jogunk van nem akarni, ez nagyon nagy dolog, nem? Tehát magyarul szabadok vagyunk. Szabad választásunk van. Ez óriási dolog a Biblia szerint nézve. És aztán majd még erre visszatérek, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak, mert ez azt jelzi a Biblia, hogy vannak elhívottak, itt a szó szerinti szó ez a elhívottak, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Tehát az isteni hívás, Isten a hívást adja mindenkinek, én ezt így fogalmaztam meg, hogy tulajdonképpen Isten minden embert hív, mert minden embert megváltott. Minden embert hív. Csak kevesen fogják ezt elfogadni. Kevesen vannak a választottak. Mert ő szeretné érvényesíteni az ő akaratát, de az ő erkölcsi lényéből fakadóan senkire semmit nem fog erőltetni. Mert ez az ő erkölcsi lényéből nem következik, mint ahogy egy őt követő ember lényéből sem következik, hogy valaki ráerőlteti azt, hogy szeres, hogy jó légy, hogy ezt tedd, mert különben, mint láttam egy képet egyszer, amikor a nevelésről készültem egyszer előadásra az interneten, egy édesapám mutat, és azt mondja, megverlek fiam, ha még egyszer hallom, hogy verekszel. Mert körülbelül ilyen az ember, hogyha jót akar tenni, vagy mondja a dohányzó, sosem felejtem el a főiskolának, tanárom, egyik nagyon becsült tanárom, zseniális órát tartott. 3 órán keresztül a dohányzás káros hatásairól és a szenvedélynek a veszélyéről, hogy mi tanárok, a gyerekeknek el tudjuk magyarázni, hogy miért ne dohányozzanak. És minden szünetben, amikor végelt az órának, kiment, és a folyosón dohányzott, rágyújtott. Hát már akkor sem megszokott utakon jártam, téblá voltam, és nem bírtam megállni, kimentem hozzá, és megkérdeztem, tanár úr, rendkívül tisztelem önt, mert olyan tudása van, hogy még te ilyen ember nem is találkoztam, hogy ennyit tudna a biológiára, mint ön. De hát itt tartott nekünk egy hatalmas nagy órát arról, hogy miért ne dohányozzunk, és most ön dohányzik. Hát nagyon zavarva jött. És próbálta ilyen zavarta mondani, hát nekem tudod, úgyis mindegy. Ilyen elég depresszióval hajlamos tanár volt, mindig a földet nézte, így lefelé fajta szomorúan járkált, a szakállát így simogatta, és azt mondta, neki már úgyis mindegy, és próbált ilyeneket mondani, de éreztem, hogy érzi ennek az óriási ellentétét, hogy tud valamit jobban, mint bármelyikünk, de az életét nem változtatja meg. A megváltás mindenkire vonatkozik. Nézzük az igéket. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden ember elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Tehát minden ember érintett, minden ember megáldott, minden embernek kész a megváltás. Nincs kivétel. Tehát Isten mindenkire azokra nézve is elvégezte a megváltást, akikről tudta, hogy el fognak veszni. Ez az Isten tékozló szeretete, ez az Isten túlcsorduló, bőséges kegyelme, ami felülmúlja azt a határt is, amivel élnek az emberek. Mert Isten sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb, sokkal elképzelhetetlenül jobb, mint amilyennek mi elgondoljuk őt. Ő felettébb meghallgat bennünket, felettébb cselekszik, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk. A mi bennünk munkálkodó erő szerint. Római 5.18 volt ez az ige. Ez azért nagyon fontos, mert kimondja a Biblia, nem egyszer és nem kétszer minden emberre elhatott a megváltás. És a híres ige, amit tudunk fejből is, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hiszőben el ne veszel, hanem örök élete legyen. Itt is figyeljék meg a világot, az egész világot. A világot úgy szerette, minden embert, aki ebben a világban van, mert ugye hát persze a követ is lehet szeretni, meg a tájat is, meg a vizet is, de azok nem értelmes lények. A világot azok mi vagyunk. És ki is mondja, ha valaki, egy valaki, ez a szövegkörnyezetből azt jelenti, hogy egy valaki se vesszen el. Azért adta az ő fiát. Tehát Isten ilyen erkölcsi lénye mindent felülmúl. Isten többeket és másokat is hív, mint akiket előre ismert és elrendelt. És segíti őket addig és annyiban, ameddig ezt igénylik és elfogadják tőle. Akarja, hogy az egész világ mindensége és a végső ítéletkor majd az emberek is lássák és értsék, nem az ő végzése nyitja meg vagy zárja el az utat az üdvösséghez, hanem az emberek saját szabad akaratú döntése. Ugyanakkor semmiképpen nem maradhatnak ki az elhívásból, az előre ismertek és elrendeltek. Erről az örök idők előtt előre lefektetett terv alapján gondoskodik Isten. Szeretném megemlíteni, hogy tulajdonképpen mi ez az előre tervezés, mi ez az előre rendelés, mi ez az előre rendelkezés, amit a Biblia tanít Istenről, ez nem más, mint a megváltás terve. A megváltási terv. Így mondja az Efezusi levélben Pál apostol az első fejezetben, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, azaz az akaratának a titka, az ő szeretetének a titka, az ő megváltásának a titka, az ő jó kedve szerint, tehát megismertette velünk, amelyet előre elrendelt magában. Szeretném megemlíteni, hogy a proorizo és a protézis szó nem az eleve szó fejezi ki a tartalmát és a jelentését, hanem az előre. Ez azért nagyon fontos, mert az eleve egy olyan szó, ami ilyen fátumszerű végzetet jelent, hogy abból nincs kiút és nincs megmásítás. Nem, itt az előre van, a pro görög szó az azt jelenti, hogy előre. Amit előre elrendelt magában, az idők teljességének tervére nézve, itt a rendje helyett terve van, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, előre elrendeltetvén annak előre elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Háromszor elmondja, négyszer elmondja ugyanazt, hogy előre elrendelte és elvégezte azt, hogy ismét egybe akar szerkeszteni mindent, helyre akarja állítani ezt a kibillent világot. az Isten és ember ellenségeskedését, és helyre is fogja állítani az örök üdvösség. Ez lesz. Az új teremtés, ez lesz. Az emberek győzelme, ez lesz, a helyreállítás. Ezért ő megismerteti velünk az ő titkát. Ez olyan titok, amit mindenkinek kijelent, csak ki akarja ezt meghallgatni. Ez olyan titok, kedves hallgatók, mint amikor például tanítok, ugye sokszor a tanítástól veszem a példát, de hát átélem ezeket a helyzeteket, és átéltem, hogy például tanítok a gyerekeknek valamit, és egyes gyerekek meghallgatják, megértik, és kimennek a szünetre. Egy-két gyerek oda jön hozzám, és azt mondja, tanár úr, amit mondott ezen, úgy elgondolkodtam. Akkor hogy is van ez meg ez? És én neki tudok többet adni? Tudok esetleg vele egy órát beszélgetni? A többiek már régként vannak. Vagy azt mondja, nem beszélgethetnénk egyszer erről még többet? És én adhatnék neki több, adhatok többet neki. Tehát ez a kitüntetett, nem kivételező szeretet. Tehát én adhatok neki többet, mert ő igényel többet. De az átlag többi gyerek nem igényli a többletet, és ők kimennek és nem foglalkoznak azzal. Na én ezt jó néhányszor átéltem, de gondolom minden pedagógus átélte, hogy voltak olyan diákjai, vagy vannak olyan diákjaink, akik igénylik, szomjúhozzák a többletet, és hát én is átéltem, és a sors kiváltsága, a teremtő kiváltsága számomra az, hogy ilyen diákjaim lehettek, akik aztán a Jóistennek átadták az életüket, és megtértek, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és kitüntetés, hogy adhattam nekik valami többletet, de mi is kaphatunk többletet Istentől, ha mi oda megyünk és igényeljük. És nem csak úgy általában hallunk róla valamit, hanem kézbe veszük az ő szerelmes levelét, a Bibliát, és elkezdjük olvasni. Isten a megváltás történelmi eseményeire és a körülményeire nézve is hozott végzéseket. Lásd például a Szentírás időmeghatározó és történelmi körülményeket kijelentő sok-sok új és újszövetségi proféciáját. Ezek fantasztikusak. Több száz ilyen van. Ez lenyűgöző látni, hogy 2, 3, 4, 800, 1000, 1500, több ezer évvel a megtörtént események előtt Isten kijelent valamit. Ádámnak és Évának kijelentette azt, hogy az asszony magvával fog születni, a megváltó, aki a kígyó fejére fog taposni, miközben az annak a sarkát mardossa, és ez az ős evangélium. És így mehetünk tovább, hogy folyamatosan Isten jelentette ki a proféciákat, ezek lenyűgöző ismeretek. És ezeknek a proféciáknak olyan jellemzői vannak, hogy időnként a legkisebb részleteket is az eseménnyel kapcsolatban megjegyzi és kijelenti, amiket Isten előre ismert vagy meghatározott. Itt épp azért tettem be azt a képet, Rembrandtnak a Születéstörténet című képét, mert Isten meghatározta azt, hogy Betlehemben fog megszületni Jézus. Mikiás 5:2. De te Efratának Betlehemben, bár kicsin vagy Júda ezrei közül, belőle származik a megváltó, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva való. Amikor megkérdezte Herodes a bölcseket és a farizeusokat, hogy hol kell megszületni a megváltónak. Tudták? Ezt az igét idézték, amit én idéztem. Két Betlehem volt északon is egy Betlehem, meg ott Judában is egy Betlehem, és mondták, Judeának, Efratának Betleheme, ott kell megszületnie. És a Dániel 9:24-27, amit egyszer már itt megbeszéltünk, ez is ezt jelzi, hogy az időt is tudták, hogy mikor fog fellépni. És így tovább. A 22. Zsoltár megjövendőlte azt, ami beteljesült a János evangélium a 19. fejezetében, hogy megosztóznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. A 22. Zsoltár 8.-9. verse és a Máté 27.-39-43. verse pedig előre megjövendőlte és beteljesítette azt, hogy mit fognak tenni Jézussal a kereszten. Csúfolni fogják, szidalmazni fogják, hajtogatják fejüket, és ugyanazt fogják mondani, amit mondtak oly sokszor neki, hogy ha Isten fia vagy, jöjj le a keresztre. Beteljesedte. A harmadik pontunk. A megváltási terv egyes személyekre is kiterjed. Isten előre ismeri az ember szabad akarati döntéseit is, legyen az akár pozitív vagy negatív. Figyeljük meg, milyen döbbenetes. Azt mondja a Biblia, hogy ez az ismeret olyan csodálatos, hogy még meg sem születtünk, de már Isten tudott rólunk. Jeremiás könyvében olvassuk az első fejezetben, hogy mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Ez hatalmas dolog. De önök szerint csak Jeremiás prófétát ismert előre a születésétől fogva? Van egy Zsoltár, ami erről beszél. Melyik az a Zsoltár? A 139. amiben az van leírva, hogy... hogy még meg sem születtem, és a napok, amelyeken formáltatni fognak, még meg sem voltak, de a te könyvedben ezek már mind be voltak írva. Majd a záróvetítésünk erről fog szólni, erről a Zsoltáról, hogy hogy megjövendőli Isten azt, hogy az ő gondviselő szeretetével minden embernek a létét, formálódását, testi, lelki létét készíti elő. Ez is olyan csodálatos ismeret, hogy mi nem vakvilágban jövünk erre a világra, és nem csak belecsöppenünk a semmibe, hanem Isten gondviselő szeretetén keresztül vezet bennünket a sorsunkon át. Mi nem légüres térben járunk, hanem az Isten szerető gondviselőnek az útján haladunk előre. És 5. Mózes könyvében van egy nagyon érdekessége, a 31. fejezet 21. verse azt mondja, Izraelnek szól, mikor pedig utoléri őt a sok baj és nyomorúság, akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképpen, mert nem megy feledésbe az ő maradékának szájából, mert tudom az ő gondolatát, amely szerint cselekszik már most is. Minek előtte bevinném őt arra a földre, amely felől megesküdtem. Tehát Isten előre tudja az ember gondolatát. Tudja, hogy mit fogunk mi gondolni egy óra múlva. Én nem tudom, de ő tudja. Hihetetlen dolog ez, nem? Miközben meg szabadságot ad nekünk a választásra. Előre tudta Isten, hogy mit fog cselekedni Izrael, és mit fog gondolni. Ezékiel 11.5. És esetre jám az Úr lelke, és mondtanékem, mondjad, így szól az Úr, mármint az ő népének, így szólottatok Izrael háza, és ami lelketekben készül, én tudom. Ez is olyan megrendítő, hogy Isten tudja, hogy mi mit akarunk csinálni, hogy merre akarunk menni, hogy mik a terveink, hogy mik a szándékaink. És ez egy megtisztelő dolog is egyben, mert, kedves hallgató, nagyon sokszor a cselekedeteink, a sorsunk, az életünk, a külső díszlet, körülményeink nem tükrözik azt, amik mi vagyunk. Csak mi tudjuk a lelkünk legmélyén, és senki nem tudja megmondani, csak mi magunknak, hogy tulajdonképpen én mit akarok az életben? Mi az én végső célom? Isten ezt tudja. És ezért nem mindegy, hogy mi mit gondolunk. Hogy hogyan gondolkodunk. Hogy milyen szándékunk van. Mert ő ezt a szándékot ismeri, és erre a szándékra nézve hozott döntést és rendelkezést. Mert ha tiszta, nemes, felemelő, másokat szolgáló, az örök üdvösséget megcélzó, a jelen fejlődés irányában ható célunk és szándékunk van, Isten ezt látja, és elfogadja. És e szerint rendeli a mi életünket és sorsunkat és eseményeket, hogy ezt a jó célt semmi sem hiúsíthassa meg. Íme az ige, Róma 8:28-39-től van ez a hosszabb szakasz, de csak egy kisebb szakasz idézek belőle. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak vagy elhívottak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Itt most szűkebben azokról az emberekről beszél, akikről tudja Isten, hogy szeretni fogják őt. És kijelenti előre, hogy minden a javukra van. Ebben a mindenben panta synergein, annyit jelent, hogy pantá, tehát minden. Minden. Ez egy semleges, nem többes számú alak, ami azt jelenti, hogy minden bele tartozik az életében. A negatívum is, a rossz is, a betegség is, a jó is, az ellenségeskedés is, ugye vele ellenségeskednek. Minden szünergein együtt munkálkodik a jóra. Isten ezt úgy rendeli, hogy nem lehet ellene cselekedni senkinek semmit. Mert ő úgy fogja a dolgokat irányítani, hogy abból jó fog kijönni, ránézve, aki Istent szereti. Mert akiket Isten előre ismert, előre el is rendelte. És mi volt az elrendelésének a célja? Mert ismerte azt, hogy neki egy fő célja lesz annak az embernek, aki Istent szereti, hogy az ő fiának ábrázatához hasonlatos legyen. Vagyis, hogy a Krisztusi jellemet elérje. A Krisztusi szeretetet elérje. Ez a cél. Ha Isten ismerte azt, hogy Istenem, az én belső szívem legmélyebb szándék az, hogy Krisztusivá váljak, hogy Krisztus jelleméhez hasonlóvá váljak, vagy önök, akkor Isten erre azt mondja, hogy én ezt ismerem, ezt én előre elhatároztam, tudtam, rendeltem, és ezért elhívtalak téged, és megigazítalak téged, és meg is dicsőítelek, vagyis győzelemig el foglak vezetni téged. Nem tudom, aki Isten szereti őszintén a szívem mélyén, hogy mit érzünk, amikor ilyeneket hallunk, azon a Bibliában olvasunk. Kicsoda ellenünk, ha Isten velünk? Mit lehet tenni az ellen, az ember ellen, aki Isten szereti? Lehet bántani, lehet kínozni, lehet ellenséges, meg lehet ölni. De az Isten terve ellen nem tudnak tenni semmit. Mert akiket megöltek, azok dicsőségesen mentek a halálba, tudva, hogy elnyerték a jutalmat, az örök üdvösséget. Itt van Péter, itt van Pál, egy régi ábrázolás. Nem volt egyszerű az ő életük. És különösségben gondolom Pálra, aki gyilkos volt, aki üldözte az Isten egyházát, aki haragos és indulatos ember volt, aki hozzájárult a szavazatával a kivégzéshez, ott volt István kivégzésénél. Öldökölve és lihegve pusztítottam az Isten népét, ezt mondja magáról. Hát külsőleg nézve azt mondjuk, hogy hát ő is pusztulna minél hamarabb. Emberi megítélés szerint. De Isten tudta, hogy mi van a szívében. Hogy ő tényleg szeretne istenivé válni. Ő szeretne jó lenni, szeretne az jó cél érdekében küzdeni, csak eltévesztette az irányt. Az egyes emberek szabad akaratú állásfoglalásának előre ismerése alapján Isten kiválasztotta azokat az embereket, akiknél látta, hogy őt, illetve igazságát szeretni fogják. Azt a végzést hozta rájuk nézve, hogy minden segítséget megkapjanak ahhoz, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék. Saját szabad akaratú elfordulásokon kívül semmi külső tényező meg ne akadályozhassa őket abban, hogy azzá legyenek, akik szívük igazi vágya szerint lenni szeretnének. Isten megtervezte és elvégezte, hogy olyan élettapasztalatokon menjenek keresztül, amelyek az önmaguk feletti győzelmet, jellemük tisztulását szolgálják, sőt, még a gonosz őket érő támadásai is ezt munkálják. Itt van Pál apostol, itt ül. Itt van István, épp kövezik meg. Itt van a mennyben az atya, és a jobbján ül, ott van a fiú áll. És az égbe tekint István, és így imádkozik, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek, úgy, ahogy Krisztus a kezei átszegezésekor imádkozott az ellenségeiért. Ez az ember Krisztushoz hasonlóvá vált. És itt van Pál apostol, aki mellé letették a ruhákat azok, akik megkövezték. Így írja a Biblia, hogy ő őrizte a ruhájukat. És ez hogy munkálkodott ez az esemény? István kivégzése Pál apostol megtérésért. Hogy munkálkodott? Nem tudom, hogy gondolkodtunk ezen. Látta, hogy ez az ember békességben hal meg. Azt mondta, látom a megnyílt eget. És Krisztus az atya jobbján állni. Dicsőség. És azt látta Pál, hogy ez az ember, akit épp kivégeznek, nyugodt, békés, boldog, örömteli, győzelmes élet. Ők pedig, ő dühös, indulatos, gyűlölettel van tele és békétlen. Gondolom este, amikor hazament, nem kapcsolta be a tévét meg az internetet, hanem leülhetett a szobájában, és elgondolkodhatod, hogy vajon kinek van igaza? Nekem van igaza? Aki gyűlölöm, gyűlölettel vagyok tele? Vagy neki, aki békességgel volt tele? És ez volt az ösztöke, ami benne elindította a folyamatot, hogy hát hogy is van ez? És ezért mondta Isten, amikor megszólította a damaszkuszi úton, nehéz néked az ösztöke ellen rugodozod, mert a lelkében már ott volt a formálódó látás, az igazság, ő téved. Csak ugye az embernek a saját tévedését belátni nem ilyen nagy dolgok van, kis apró semmiségekben is nagy alázatot igényel. Így folytatom az igét. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, kicsoda szakít el minket a Krisztus szerelmétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvaló, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van, írja Pál apostol. Az az apostol, akiről beszéltem, amikor megtért, amikor megértette, és megtapasztalta. Őt megkövezték többször, ő hajótörést szenvedett, megkorbácsolták, kivégezték, és feltámadt újra. Kígyó vipera marta meg, és nem akarom sorolni, hogy miket élt át. És ő ezt megtiszteltetésnek tartotta, mert ő üldözte az Isten népét. Ezt. Ő emiatt egy szópanaszt nem ejtett. De azt megtapasztalta, hogy ezek a dolgok, halál, élet, fejedelemségek, üldözés, szorongatás, nyomorúság, mesztelenség, mind átélte. Ezt mind átélte. Nem szakították el Krisztus szerelmétől. És ment tovább, és hirdette az igét, és benne élte az Isten szeretete, és Krisztus jelleme formálódott ki benne, talán úgy annyira, mint senki másban ott a környezetében. Pál apostol van. Csodálatos üzenet ez. És az is nagyon érdekes, hogy Isten ennél a kiválasztásnál nem a cselekedeteket vette figyelembe, hanem kinek-kinek a valódi személyes döntéseit az isteni kegyelem vonzására, hívására adott belső válaszait nézte. A külsőleg kifogástalan cselekedetek mögött is Isten ismerte a tisztátalan önzést, és a bűnök sötét foltjai mögött is ismerte az igazságra vágyakozó lelket. Soha senki nem lenne méltó a cselekedetei alapján a kiválasztásra és az üdvösségre, tanítja a Biblia különben, hogy nem cselekedetekből van, hanem hit által van az üdvösség, és Isten ingyen kegyelme által van az üdvösség. Tehát nincs ember, aki a cselekedete alapján méltó lenne az üdvösségre, vagy a kiválasztásra, hogy így mondjam. És ezt a Biblia számtalan példán be is mutatja. Itt látjuk Michelangelónak a Pál apostol ábrázolását, aki év felénk szembenéz velünk. És itt van a 9. fejezetben, római levélben leírva azt, amit szemlélteti a Biblia. Nem mennék bele részletesen, csak jelzem és mutatom, és mondom, hogy Isten Rebekának a két fiáról szól, Izsákról és Ézsauról, és azt mondja, mert mikor még semmi jót nem, vagy rosszat nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedtekből, hanem az elhívótól. Itt mondja ki a Biblia, hogy nem azért választotta ki Jákobot Isten, mert ő jobb lett volna, mint Ézsau, külsőleg nézve. Sőt, Ézsauról nem olvasunk különösképpen annyi rosszat, mint Jákobról, amikor az édesapját megcsalja, hazudik neki, letagadja, hogy mit tett éppen, és meglopja a testvérét az elsőszülöttségi jogtól, és az ő szükségében kihasználva a szükségét, egy talentsért elkéri az elsőszülöttségi jogot, ami nem arányos azzal, amit jelent, mert az az örökségnek a nagy részét jelentette. Egy éhező emberrel ezt csinálni. Ezek nem jellemes dolgok, nem? És mégis azt mondja a Biblia, hogy Jákobot szerette, Ézsaut pedig elutasította, gyűlölte, nem őt a személyét, a cselekedetét. Mert látta a szívem mélyén, hogy Jákobnak mi van, és hogy mi van Ézsau szívem mélyén. És ahol elegánsan áthágta az Isten törvényeit számos ponton, idegen asszonyokat vett magának feleségül, a szüleinek a megkeserítője volt, Jákobot meg akarta ölni, amikor megcsalta. Tehát, és az ő életének az volt a jellemzője, hogy húsevés, borívás, addig éljünk, amíg meg nem halunk, és szorakozunk, és élvezzük az életet. Ez volt Ézsaunak a felfogása. Tehát nem cselekedetekből, mert kívülről nem látjuk Jákobban azt, aki ő valójában, de Isten látta. Isten nem a cselekedeteket nézte, hanem a legtisztább belső szándékot, amit oly gyakran elfednek a külső negatív tettek, mint a csalás, hazugság. Ezek mögött és ezek ellenére látta Isten, hogy kicsoda valójában. Jákobot például átvezette olyan élettapasztalatokon, hogy kiégjen belőle a salak, és végül győzedelmeskedett. Gondoljunk arra, ő megcsalta az apját, megcsalta Ézsaut, el kellett menekülnie, kapta a híres létrelátomást, ahol Krisztus megjelent neki, és kijelentette azt, hogy őt szereti, őt elhívja, és majd visszahozza ide, és biztosította arról, hogy ő gondoskodni fog róla, mert ismeri a szívének a mély szándékait. És elkerült Lábánhoz Jákob, Mezopotámiába, tízszer is megcsalta, a legszentebb dolgokban megcsalta, a szerelme helyett a testvérét vezették be a nász éjszakára. Azért ez elég nagy csalás, ugye? És nem akarom sorolni, ami még ott történt. Jákob a saját bőrén megtapasztalta, milyen az, amikor megcsalják az embert. És ebből megtanulta azt, hogy ő ne legyen csaló. Ezek voltak azok a kiégető élettapasztalatok, amik kellettek neki, és azt a kivételezést, amit az apjától eltanult, hogy kivételezett az apja Ézsauval, Jákob kivételezett valakivel, a fiai közül? Kivel? Ugyanazt a bűnt elkövette, mint az apja. Ennek milyen következménye lett? 22 évig elszakadt a fiától, Józseftől, és azt hitte, hogy meghalt, és nem tudott megvigasztalódni. És 22 év múlva találkoztak, és abból tanulta meg azt, hogy nem szabad kivételezni. Azért ez nem kis leszke, ne? 20 évig szenvedett a Lábán csalásától, hazugságától, 22 évig szenvedett egy jellem fogyatékosság kitisztításához 20-22 év. Nem tudom, mit szólnának ehhez. Mózesnek a indulatosságából 40 éves lecke jött a pusztában. De Isten ezeket miért tette? Mert tudta, hogy így tud megtisztulni. Így érti meg. Végérvényesen azt olvassuk Mózesről, olyan szelíd ember lett Mózes, mint amilyen szelíd ember nem hordoz a föld a hátán. 40 év alatt elérte Isten ezt. Hatalmas tapasztalatokon vezette át, ügyes, még az utolsó pillanatokban is, amikor Ézsau jött vele szemben 400 fegyveres emberrel, hogy megölje őt, a jabbok révénél birokra kelt egy angyallal, aki nem más, mint Krisztus, a Bibliából kiderül, mert azt mondja, Istennel harcoltál, és győztél. Ezentúl ne Jákob legyen a te neved, hanem Izrael. Isten harcosa, Isten győztese is. Ekkor Jákob megváltozott a csalásból. Még jött a kivételezés, ugye a problémája. De itt Isten elérte azt, megsántult, a csípőcsontja kijött, de itt megváltozott Jákob a csalásaiból. De hát csak azért mondom így példaképpen, hogy nem a cselekedetek mutatják meg pontosan, hogy kinek mi van a szívében, hanem az Isten tudja, hogy kinek mi van a szívében. És ő segíti az embert, hogy kiégjenek belőle a bűnök. Ezért kedves hallgatók, hogyha valaki bennünket szembesít a bűneinkkel, én nem győzöm hangsúlyozni, ne legyünk amiatt szomorúak. Ne vágjunk vissza, hogy mi azt hette, külön vagy. Hanem valahogy gondolkodjunk el inkább azon, hogy lehet, hogy ez egy ajándék. Isten most ad nekünk egy lehetőséget, hogy attól a bűnünktől megszabaduljunk. Ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, bűnbánat és bűnbocsánat által, akkor ránk is lehet, hogy 20 év vár. Kell nekünk az a 20 év? Hát akkor mondjuk azt, hogy bocsáss meg, és nincs 20 év. Isten igazságosan jár el azokkal szemben is, akik felől előre ismerte az üdvösség elvetését. Ha látható elhívást nem is kapnak egyesek közülük, a Szentlélek mindnyájukat próbálja késztetni az önzéstől való elfordulásra és az igazi életre. Ennek elvetése után engedi, hogy szabad akaratuk szerint gonosz cselekedjenek. De tudtukon és akaratukon kívül beépíti tervébe ezt is úgy, hogy kárt nem tehetnek vele az elrendelteknek sem, és Isten művének sem, sőt azok javára vannak. Itt látjuk Káint, amint megöli Ábelt. Itt látjuk ugye Ábelt, amint földművelésként dolgozik, itt látjuk, amint Káin pásztorkodik, itt látjuk őket az atyai háznál, és itt látjuk őket, amikor az áldozatot bemutatják, és Ábel füstje fölszáll, és Káin füstje pedig elhajol. És itt az Úr az égben, amint reagál, és nem fogadja el Káinnak az áldozatát. Ghibertinek, a firenzei Porta del Paradiso kapujának a domborműve. Igen, megölte Ábelt. Káin. Lovis Korint festményen látjuk a 1917-ben készített expresszionista festő, hogy hogyan öli meg Ábelt. Nem írja a Biblia, csak azt, hogy agyonütötte. Vagy 20-féle kivégzési módot ábrázoltak, vagy még többet a művészek. A bajtától, a fejszétől, a kőtől, a nem tudom mi. A gyilkolást remélkül tudja ábrázolni az ember, hogy kell gyilkolni a másikat. És figyeljük meg, ez a művész szerintem egyik legérdekesebb, legjobb mű a Káin ábrázolások közül, mert a Káin mielőtt már az utolsó követ rádobná Ábelre, nézzük meg, már elhalmozta kövekkel, és még utolsó erejével könyörög neki a testvére, hogy testvérem, hát ne ölj meg, hát mit csinálsz? És figyeljük meg, hogy Káin fölfelé az ég felé néz, nem bizony azért, mert Isten figyelmeztet, hogy mit teszel, mit cselekszel. De nézzük meg, ezek a víjogó varjak, a lefelé zuhanó ég volt és felhők, a háttérben Ábel füstje felszáll, Káin füstje nincs, ott is madarak vannak, ilyen ragadozó madarak, és Káin kérlelhetetlenül ki fogja végezni Ábelt. Erre mondja Nagy László, az emberiség egy véres csillag, Káin csillaga alatt született. De Ábel elvesztette a csatát. Tessék? Ő győzött, mert az ő áldozatát Isten elfogadta, vagyis a bűneit lerendezte. Mert ő bárányt vitt áldozatul, véres áldozatot, és vér nélkül nincs bűnbocsánat. És ez hatalmas dolog volt. Jézus mondta, nem én, Ábel igaz vére az égre kiállt. Magyarul Ábel megigazult, Ábel igaz lett, Ábel győzött, Ábel az örökséget, az örök életet elnyerte. Lehet, hogy csak 18 éves volt, amikor meghalt. És Káin meg több száz évig élhetett. De ő mégis elveszett. És a Biblia római levél 9. fejezetében megy tovább, és nagyon érdekes párhuzamokat mond a Biblia a Jeremiás könyve 18. fejezetében, leírja azt, hogy azok az emberek, például a fáraó, aki megkeményítette Isten szavára a szívét, ő maga is, és utána Isten szava is megkeményítette az ő szívét, de csak azért, mert ő újra és újra az Isten által adott ösztöntéssel nemet mondott, és van egy olyan állapot az ember életében, amikor már ha jóra késztetik, de ő annyira benne van a rosszban, hogy a jóra késztetés még jobban megkeményíti. Ezért szoktam mondani egy bizonyos embereknek, amikor már annyira kemény valaki, hogy mi állandóan a jóról beszél neki, mondom, már ne szólj egy szót se a jóról, mert csak még rosszabb lesz tőle. Nem? Na, hát ilyen volt a fáraó, hogy megkeményítette a szívét, és elmond egy példát a Biblia a római levélben és a Jeremiás könyve 18. fejezetében, hogy Isten mint egy fazekashoz hasonlítja, aki készíti az agyagedényt, a korongon, és ő minden edényt jóra tud készíteni, és jóra is készít, de azt írja a Biblia, hogy elromlott az edény. Elromlott az edény. Nem az Isten rontotta el, az edény maga, emberre nézve a szabad akarata és döntései következtében elrontotta az ő útját, és Isten mit csinált? Mivel ő a fazekas, azonnal más edényt készített belőle. Eddig a jó célra készített edénynek szánta őt, de utána látta, hogy ez az edény nem lesz jó célra betöltve, ezért az ő sorsát és életét abba a rendelkezésbe helyezte, hogy az igaza útját és az üdvösség útját és a megváltás terjét ne akadályozza, hanem még ezáltal is, az ő helyzete által is elősegítse. Sok ilyen példát lehet említeni a Bibliából. Mindenesetre azt mondja itt az ige, hogy olyanok vagyunk Isten kezében, mint a fazekas kezében az agyag. Ő át tudja alakítani az emberek tervét, de közben úgy, hogy nem sért meg senkit. És a Biblia ezt a kifejezést használja, az elforgatás és elfordítás kifejezést arra, hogy a kétféle emberi cselekedet, tehát az igaz emberek és a Isten elutasító emberek tetteit különleges módon egybeszerkeszti az Isten a nagy tervében, és következetesen ezt az elfordítás és elforgatás szót használja. Így mondja például József, amikor a testvéreinek szól, amikor megjöttek és kibékült velük, ti gonosz gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, mint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Tehát ők rosszat gondoltak, ők meg akarták ölni őt, Józsefben volt még egy kis jellemfogyatékosság, mert kivételezett vele az apja. Ő azt gondolta magáról, hogy ő külön, mint a többi. Isten ki akarta ezt belőle tisztítani, és nehéz tapasztalatokon keresztül tisztította ki, majd mindjárt lesz egy ábra, amin keresztül majd meg fogom ezt mutatni. De Isten elfordította az eseményeket. És figyeljük meg, hogy mennyi jót rejtett el ebben. József jelleme megváltozott a 20 év alatt, vagy a 10-13 év, ugye 10 év rabszolgasság, 3 év börtön. József jelleme megváltozott, beérett. Jákob kitisztult a kivételezésből, a testvérek megváltoztak, Izraelnek hazát készített, és megmentette Egyiptom népét Isten a 7 szűk esztendőben attól, hogy éhen haljon a nemzet. Mi csak kívülről azt látjuk, hogy József kutba dobják, meg hogy rabszolgaságba kerül. De közben Isten 5 olyan dolgot csinált meg, amin csak álmodunk, és senki nem gondolta volna, hogy ennek a hátterében ez van. Ő elforgatta az eseményeket és megváltoztatta. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai, nemzetségről nemzetségre. 33. Zsoltán. Isten tervének kijelentett akaratának győzelmét senki és semmi nem akadályozhatja meg. Sem a történelemben, sem az egyének életében. A Mózes példája, akiről már szóltam. Ez a terv a hívők üdvbizonyosságának az alapja, ami a külső körülményeket illeti. A saját szabad a választásukra azonban bármikor elszakadhatnak Istentől, és meghiúsíthatják az üdvösség művét. Tehát hiába hív el Isten valakit, hiába látja a szívének a mély szándékait az embernek, még akkor is van joga és hatalma dönteni, hogy elutasítja. És Isten ezt elfogadja nem örömmel. Ő bánkódik a gonosz halála miatt is, az igazak elfordulása miatt is. De azt leírja az Ezékiel könyve 18. fejezetében, hogyha az igaz elfordul az igaz útjáról és gonoszságot cselekszik, az ő igazságáról többi emlékezés nem lesz. Ha viszont a gonosz ember megbánja a bűnét és igaz úton kezd járni, és megigazul, az ő gonoszságáról emlékezés többi nem lesz. Tehát Isten igazságos. És ezért mondta ott a népnek, hogy az a beszéd járja köztetek, hogy az atyák ették az egrest és a fiak foga vásott bele. Hát ez nem igaz. Mert aki vétkezik, azon lesz a büntetés. Aki pedig igazzá lesz, azon lesz a jutalom. Hát hogy mondhatjátok, hogy az atyák vétkét a fiakban büntetem meg? Mindenki a saját bűne miatt bűnhődik. Itt van József történetét ábrázoló ábra. Itt vannak a külső körülmények, nagyon jó körülmények, az apai ház, békéje és oltalma. Itt kapja az álmot, amit a megvalósulására kell várni 13 évet. Itt van a rabszolgasság 10 éve, itt pedig a börtön ki 3 éve, és végül itt éri el a csúcsot. De figyeljük meg, ez a vonal, ami itt megy fölfelé, ez ő jellem képzésének a vonala. Szoktuk mondani, hogy ez az általános iskola, amit otthon nyert tanítás, ez a középiskola, amit a rabszolgasságban eltöltött, ez pedig a főiskola vagy egyetem, a 3 évig elszenvedett igazságtalan börtön. Na hát mi ilyen főiskolára meg egyetemre nem szívesen járnánk, ugye? Kényelmes, tagozatra, melegben, napfényes, termekben, fűtött szobákban. Hát Isten nem ezt választotta, de Józseffel elérte azt, hogy a legmagasabb célt elérte. Tulajdonképpen olyan szintet ért el József, ami krisztusi mérték. Krisztus jelképezi József élete, a győzelmes élete. Egy hibáját és bűnét nem említi meg a Biblia a felnőtt korában. Azért ez hatalmas dolog. Nem sok ilyen ember van a Bibliában. Itt látjuk őt, amikor az apjával találkozik, Rembrandt festménye, megáldja József gyermekeit, itt van a felesége Asenát, és igazi szeretetben, békességben tudnak egyesülni, és itt hal meg Jákob, betelve az élettel, boldogan, mint aki megérett gabona lett, és kitisztult a jelleme. Átélte a kiégető tapasztalatokat, és győzött. Megvalósult az isteni terv, és Isten azt mondta, Ábrahám, Izsák és Jákob istene vagyok. Ez óriási megtiszteltetés. Itt meg sajnos látjuk Júdást, Hans Brüggemann bordeszony oltárán, Giotto festményen, amikor megcsókolja Jézust. Nem kellett volna Nem kellett volna őt megcsókolni és elárulni, mert Jézus önmagát elárulta többször. Kérdezte a üldözőktől, hogy kit kerestek, és mondták a názareti Jézust, és mondta, én vagyok. És még egyszer, én vagyok. De Júdás vajon miért csokolta meg? Kitaláljuk? Mindig a pénzt kell keresni. A 30 ezüst pénzt. Profécia volt erről? Zakariás könyve megjelenett, hogy mi mennyi pénzre értékeltek engem. Ez is egy profécia. Isten előre rendelése és terve, gondoskodása. De tudta előre, hogy mi fog történni. Ő nem rendelte, de tudta és ismerte, és ezt előre kijelentette a proféciákban. És Júdás nem tudta meghiúsítani az isteni tervet, sőt, ezáltal mint egy plusz hozzájárult, de nem kellett volna ezt tennie. Isten sértetlenül hagyja érvényesülni az ember szabad választását, és mégis a maga mindenható akaratát viszi győzelemre. Mindez a legnagyobb tiszteletünkre és csodálatunkra méltó, így mondja Pál apostol. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt neki tanácsosa, vagy kicsoda adott néki előbb, hogy annak visszafizesse azt. Mert ő tőle, ő általa, és őre járnézve vannak mindenek. Övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Fejezi be Pál apostol méltán ezt a szakaszt a Római Levél 11. fejezetében. Összegzés. Az isteni megoldások előre készen vannak a mi életünkre nézve is. Ne csüggedjünk el a nehézségek láttán, mert az előbbi példák szemléltetik, hogy Isten mindent jóra tud fordítani. Ezért még azt is mondja a Biblia, hogy minden körülmények között dicsőítsük Isten, és adjunk hálát, még a rosszért is. Mert biztosan Isten valahogy jóra fogja fordítani. És ha mi ezzel a bizalommal tekintünk Istenre, ő ezt meg is mutatja, hogy így lesz. Nem kell félnünk az emberiség végső jövőjétől, nem céltalan és értelmetlen az emberiség sorsa. Nem jöhet közbe semmilyen szeszélyes emberi akarat, ami meghiúsítaná Isten csodálatos tervét. Ő azt mondja, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. A mindenki iránt méltányos és mindenki szabad választását tiszteletben tartó isteni magatartás méltó a csodálatunkra. Talán egy utolsó hasonlattal zárnám, a nagy szövőmester hasonlatával. A sokféle fonal jelképezi a sokféle emberi magatartást és lelkületet. A színe, vastagsága, minősége, anyaga mind más és más lehet, de a minta, ami megvalósul az isteni előretervezés szerint fog megvalósulni. Reményik Sándornak van egy verse, amiben azt mondja, a világ egy Isten szőtte szőttes, melynek visszáját látjuk itt, és időnként néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Tehát ez nagyon jól kifejezi azt, hogy mi a visszáját látjuk sokszor az életben, és annyi igazságtalanságot látunk, és annyi szenvedést, és annyi értelmetlenséget a saját életünkben is. Miért kellett megtörténnie? Mi a visszáját látjuk itt. És néha időnként a színéből is valamit, amikor például ezeket a nagy igazságokat megértjük, hogy Isten rendez, tervez, végez igazságosan, hatalommal, bölcsességgel, utolérhetetlenül. Felettébb, mint ahogy mi elképzeljük vagy elgondoljuk, az ő dicsőségére. És mindenki magasztalja őt és magasztalhatja őt, és mi is magasztalhatjuk őt ezért, amit tett és tesz és tenni fog értünk is. Ebben a jegyben ezt a kis záró vetítésünket nézzük meg. Most nem régen készítettük ezt a kis vetítést, a YouTube-on megnézhető különben. Azon címszó alatt, hogy Szabó Attila kezeit formáltak engem, és ez a 139. Zsoltár és Jobb könyve alapján készült, ami arról szól, hogy Isten hogyan alkot meg bennünket, és hogyan hoz bennünket létre, és mennyire ismer bennünket előre. Viszont a villany most, ha le lehet kapcsolni, hogy...
Kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem. Nem úgy öntöttél engem, mint a tejet, és mint a sajtot megoltottál engem. bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem, életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság.
Hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és alakítottam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alattalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeket formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. És nékem mély kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mély nagy azoknak summája.
Köszönöm szépen a figyelmüket, türelmüket. Ha esetleg valakinek valami olyan kérdése, valami feszítő, akkor nyugodtan fel lehet vetni, mert a téma nem könnyű, de azért elgondolkodható. Itt vagyok. És akkor emlékeztetnék mindenkit arról, hogy jövő héten nem lesz bibliakör, hanem szombaton 5 órakor lesz ez a bizonyos húsvéti megemlékezés, és akkor várunk mindenkit szeretettel egy ilyen kis zenei, közös ünnepi alkalomra. Jó pihenést kívánok mindenkinek, jó éjszakát!